Július 29 és augusztus 2 között a Bodajki falutáborban rendezik meg a Szent Damján tábort. Április 7-én a táborozók és a segítők számára is megnyílt a jelentkezés. A tábort a Szent Damján körtagjai szervezik. A részvétel mindenki számára ingyenes. Aki szeretné támogatni ezt az egyedülálló programot, az megteheti adója 1%-ának felajánlásával vagy banki utalással. Ebben az esztendőben a Hajdudorogi Főegyházmegye Pasztorációs Irodája és a Debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda Általános Iskola szervezésében valósul meg a Mária Pócsi gyermekbúcsú, melynek időpontja május 10 szombat. A gyermekbúcsú mottója Remény zarándokai. Az egyházmegyés honlapokon elérhető regisztrációs felületen a kérdések megválaszolásával lehet jelentkezni a gyermekbúcsúra. A regisztrációs határidő április 20. Keresztény párkereső alkalom lesz 23 és 35 év közötti fiataloknak május 3-án 11 és 17 óra között az Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központban Budapesten. A Hajdudorogi Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák szeretettel várják 2025-26-os nevelési évre beiratkozó gyermekek szüleit. A Főegyházmegye honlapján megtalálható a görögkatolikus fenntartású óvodák listája és azok beiratkozási időpontjai. Pray and Run futózarándoklat és családi futófesztivál lesz április 26-án Máriapócson, mely idén a Krisztus sebeit érintő Szent Tamás apostolhoz kapcsolódik. Nemzeti kegyhelyünkön futhatunk a hitünkért, a közösségért, vagy csupán a mozgás öröméért. A részletek és a regisztrációs űrlap hamarosan elérhető az egyházmegyés honlapokon.
Egy évvel ezelőtt legborúlátóbb számításaink szerint sem gondoltunk arra, hogy idén is nehézségekbe ütközhet Krisztus feltámadásának megünneplése. Az elmúlt időszakban talán figyelmesebb szívvel, jobban megértve imádkoztuk a 88. Zsoltár szavait. Boldog a nép, amely ünnepelhet, Uram, a te orcád világosságában járhat. Mert bizony nem is olyan magától értetődő, hogy ünnepelhetünk. Pár évtizeddel ezelőtt még egyáltalán nem volt természetes, hogy templomban gyűlhettünk össze közös ünneplésre. És sok keresztény testvérünk számára, akik háborútól szenvednek, nem volt természetes az elmúlt években, és most sem az. De a jót könnyű megszokni, így az ünnepet is. Megszoktuk, hogy ami a naptárban piros betűs, azt minden további nélkül ünnepként meg tudjuk tartani a gyakorlatban. Most mégis úgy néz ki, hogy már a második évünk telik el rendes húsvét nélkül. Márpedig, ha a körülmények nem kedvezők, az ember nem az ünnepet várja, hanem inkább azt, hogy leteljenek az ünnepi napok. Mit tehetünk, hogy ne az ünnep végét várjuk, hanem megéljük, megüljük az ünnepi időszakot? Mert hát az idő Isten ajándéka, mindenféle idő az, akár kedvezőnek látszik, akár nem. Mindenek előtt hasznos tudatosítanunk, hogy az ünnep nem a hangulatunktól függ. Korunkban központivá vált a hangulat fogalma. Olyan sokat foglalkozunk azzal, kinek milyen a hangulata, milyen hangulat uralkodik egy közösségben, a munkahelyen, milyen hangulat jellemezte egyik vagy másik találkozást. Természetesen fontosak az érzelmek, de jó, ha tisztán látjuk, hogy sem a húsvét, sem a karácsony nem attól függ, hogy sikerült-e otthonunkban megteremteni az ünnepi hangulatot varázsoltunk-e az asztalra vagy sem. Az egyház ünnepei olyanok, mint valami időcsatornák, amelyeken keresztül Isten von be bennünket az ő valóságába. Jézus tesz részesévé bennünket az ő élete, az ő halála és az ő föltámadása eseményének. Ha Jézus üdvözítő tettei, vagyis mindaz, amit értünk tett a földön, 2000 évnyi és 3000 kilométernyi távolság ellenére hatással vannak ránk, hogyan akadályozhatná azokat bármilyen más földi körülmény, legyen az háború, betegség, vagy bármilyen természeti csapás? Ha ezt tudatosítjuk, már is más lesz az ünnepünk. Engedjük meg magunknak, hogy az ünnepen ne csak örvendezzünk. Erővel nem lehet örvendezni. Az ünnep akkor is ünnep marad, ha az én hangulatom szomorkás. Jézus utolsó húsvétja éppen, hogy nem volt vidám. Halálosan szomorú az én lelkem, mondja tanítványainak a zsidók húsvétjának szent éjszakáján a Getszemáni kertben. Krisztus utolsó húsvétja szomorúságban telt. Tanítványai első fényes hete vegyes érzelmek közepette, hol szorongásban, a félelem miatt zárt ajtók mögött, hol a Jézus látása fölötti csodálkozásban és örömben. Miért ne élhetnénk át életünkben ezt is, azt is? Az ünnep fogalmához ősidőktől fogva hozzákapcsolódik az is, hogy eleget teszünk bizonyos előírásoknak. Tehetünk-e, kell-e tennünk valamit azon túl, hogy elfogadjuk saját lelkiállapotunkat olyannak, amilyen? Kell-e valamit teljesítenünk az ünnepléshez? Bár felmentést kaptunk az Isten tiszteleteken való részvétel, vagy egyéb más kötelezettség alól, él bennünk a vágy, hogy mégiscsak teljesítsünk valamit. Valamit adni akarunk Istennek. Mit áldozhatnánk most neki, ha nem vehetünk részt az áldozatok teljességében, a Szent Liturgiában? Gyakran hallani a sóhajt, követjük a szertartások közvetítéseit, de hát az nem olyan. Talán nem is sejtjük, mekkora áldás önmagában az is, hogy érezzük, hogy ez azért nem olyan. Mert hogy is lehetne pótolni azt, hogy az Isten népe, mint Krisztus teste egybegyűlik, és egy szájjal és szívvel felajánlja a dicséretét. Emlékszem, milyen örömmel gyűlt össze parókián közössége tavaly, húsvét után az első adandó alkalommal, amikor csak lehetett. Akkor értették meg sokan közülünk, hogy milyen nagy ajándék egy közösségnek, hogy tagjai egybegyűlhetnek, mint Krisztus teste. S hogy ez a test nem csak egy elvont fogalom, és nem csak a világegyházra gondolva igaz, hanem ott van jelen a mi kisebb-nagyobb egyházközségeinkben is. Jézus azonban nem csak az ő nevében egybegyűlt közösségben van jelen, nem is csak az eukarisztikus kenyérben és borban. Ő maga mondja, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva titokban imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Most úgy látszik, sokak számára ennek jött el az ideje. Jó és inspiráló lehet a Szent Liturgia közvetítése, de ha egyszer nem lehetünk a közösségben, akkor marad belső szobánk rejteke. Jézus a tanítványok sokaságával volt körülvéve utolsó földi húsvétján, és mégis a magányos imában talált vigaszt az olajfák hegyén. Egyházunk régi hagyománya, hogy ajánlja, a nagy héten ki magában olvas végig a 4 evangéliumot. Ha nem is mind a 4-et, de egyet kiválasztunk, és elolvasását beosztjuk a húsvétig hátralévő időre, Isten mindig eleven igéje végigvezet bennünket az ünnep titkain. És számos más nyelvet, vagyis számos más ima módot ismer az egyház, amelyen Istennel társaloghatunk, vagy ő szól hozzánk. Talán bele se mernénk fogni, hogy valamely könyv segítségével bármely Isten tiszteletet egyedül végig imádkozzuk. De ha egy-egy imát vagy éneket kiválasztunk az ünnepi szövegekből, és azt magunkban többször elmondjuk vagy elénekeljük, az a szöveg is ablakká válik nekünk, amelyen át az ünnep titkába tekinthetünk bele. Eléneklem vagy elmondom egyszer, kétszer, sokszor, megállok egy-egy szónál, amelyen éppen megakadt a figyelmem, oda viszem Isten elé a saját lelkem rezdüléseit. Vajon nem lesz-e ez épp úgy ima és Isten tisztelet, mint a templomban végzett? Dehogy nem, bár nem ugyanolyan, nem ugyanaz, de találkozás lesz Istennel. Sokaknak lesz most is bezárt húsvétjük, mint egykor az apostoloknak volt Jeruzsálemben. A feltámadás öröme bizony lassan bontakozott ki. Olyan lassan, ahogy tavasszal a virágok. És ahogy egy fa erőlködik, hogy kipattanjon a rügyekből a virág, úgy szenvedjük meg mi is, míg ez az öröm virágba nem borul bennünk. Az első századokban, amikor a húsvét ünnepe a keresztelés számára fenntartott egyetlen nap volt az esztendőben, sok hitjelölt, katekumen várta a szent éjszakán, hogy végre az egyház tagja lehessen az életet jelentő keresztségi fürdőben. Hónapokig, sokszor évekig készültek ezt a pillanatot várva. S ha valaki megbetegedett éppen a várva várt napra, akkor nem estek kétségbe, hanem Pünkösdre halasztották a keresztelését, hiszen Pünkösd a húsvét ünnepének igazi beteljesedése. 50 nap kellett, míg a Szentlélek legyőzte az apostolokban az összes félelmet és szorongást. De Isten gondoskodásának semmi sem állhat az útjába, sem idő, sem tér, sem más akadály. Ebben az évben olyan nagy hete és húsvétja lesz sokaknak, amelyben nem kerülhetik el, hogy magukra figyeljenek. A templomi együttléteinket semmi sem pótolhatja, de annak is fennáll a veszélye, hogy valaki a templomban végigmondja a zsoltárokat, végigénekli a himnuszokat, végighallgatja az olvasmányokat és a prédikációkat, csak éppen addig nem jut el, hogy megkérdezze magától, mit jelent most ez konkrétan az én életemben. Mennyiben változtatja meg az én életemet a tudat, hogy Jézus értem szenvedett, meghalt és föltámadt. Jól ismerjük a húsvét fő énekét. Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Ennek a tropárnak a háromszoros éneklésével nyitjuk és zárjuk minden húsvéti Isten tiszteletünket. Régi könyveinkben van egy szép kiegészítés, amelyet egykor a harmadszorra zárásként énekelt föltámadt Krisztushoz kellett fűzni. Ahogy ezt még ma is teszik egyes falvainkban a következő módon, és nekünk is életet ajándékozott, boruljunk le az ő harmadnapi föltámadása előtt. És valóban, nekünk is föltámadást ajándékozott. Nem csak azoknak, akik az evangéliumban szerepelnek, nem csak a szenteknek, hanem nekünk is, nekem is. Ha ez nem jut el a lelkem mélyéig, akkor énekelhetem a templomban húsvéti énekünket százszor is, csak olyan maradok, mint az események külső szemlélője. Bárcsak ez a magányos nagyhetünk és húsvétunk arra szolgálhatna, hogy mindazt, amit máskor együtt éneklünk teli torokból, most egyedül énekelve egészen személyessé váljon, és személyesen szólaljon meg bennünk.